Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Drága testvéreim, Isten igéjét Péter apostolnak első leveléből olvassuk, a második rész 11. versétől a harmadik rész 10. verséig. Péter apostol első levele második részében a 11. verstől így szól hozzánk az ige. Szeretteim, kérlek titeket, mint jövevényeket és idegeneket, tartóztassátok meg magatokat a testi kívánságoktól, melyek a lélek ellen vitézkednek. Magatokat a pogányok között jól viselvén, hogy amiben rágalmaznak titeket, mint gonosztevőket, a jó cselekedetekből, ha látják azokat, dicsőítsék Istent a meglátogatás napján. Engedelmeskedjetek azért minden emberi rendelésnek az Úrért, akár a királynak, akár a fellebb valónak, akár helytartóknak, mint akiket ő küld a gonosztévők megbüntetésére, a jó cselekvőknek pedig dicséretére. Mert úgy van az Isten akarata, hogy jót cselekedve némítsátok el a balgatag emberek tudatlanságát, mint szabadok, és nem mint akiknél a szabadság a gonoszság palástja, hanem mint Istennek szolgái. Mindenkit tiszteljetek. Az atyafiúságot szeressétek, Istent féljétek, a király tiszteljétek, a cselédek teljes félelemmel engedelmeskedjenek uraknak, nem csak a jóknak és kíméleteseknek, de a szívteleneknek is. Mert az kedves dolog, ha valaki Istenről való meggyőződéséért tűr keserűségeket méltatlanul szenvedve, mert micsoda dicsőség az, ha vétkezve és arcul veretve tűrtök, de ha jót cselekedve, és mégis szenvedve tűrtök, ez kedves dolog Istennél. Mert arra hívattatok el, hiszen Krisztus is szenvedett érettetek, néktek példát hagyva, hogy az ő nyomdokait kövessétek, aki bűn nem cselekedett, sem a szájában álnokság nem találtatott, aki szidalmaztatván vissza nem szidalmazott, szenvedvén nem fenyegetőzött, hanem hagyta az igazságosan ítélőre, aki a mi bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy a bűnöknek meghalva az igazságnak éljünk, kinek sebeivel gyógyultatok meg, mert olyanok valátok, mint téveigő juhok, de most megtértetek lelketek pásztorához és felvigyázójához. Hasonlóképpen az asszonyok is engedelmeskedjenek a férjüknek, hogyha némelyek nem engedelmeskednének is az ígének, feleségük magaviselete által ige nélkül is megnyeressenek, szemlélvén a ti félelemben való fedhetetlen életeteket, akiknek ékessége ne legyen külső, hajuknak fonogatásából és aranynak felrakásából, vagy öltözékek felvevéséből való, hanem a szív elrejtett embere, a szelíd és csendes lélek romolhatatlanságával, ami igen becses az Isten előtt. Mert így ékesítették magukat hajdanom a szent asszonyok is, akik Istenben reménykedtek, engedelmeskedve az ő férjüknek, miként Sára engedelmeskedett Ábrahámnak, urának nevezvén őt, kinek gyermekei lettetek, ha jót cselekeztek, és semmi félelemtől nem rettegtek. A férfiak hasonlóképpen együtt lakjanak értelmes módon feleségükkel, az asszonyi nemnek, mint gyöngébb edénynek tisztességet tévén, mint akik örökös társaik az élet kegyelmében, hogy a ti imádságaitok meg ne hiúsuljanak. Végezetre minnyájan legyetek egyértelműek, rokonérzelműek, atyafi szeretők, irgalmasak és kegyesek, nem fizetvény gonosszal a gonoszért, szidalommal a szidalomért, sőt, ellenkezőleg, áldást mondván, tudva, hogy arra hívattatok el, hogy áldást örököljetek. Mert aki akarja az életet szeretni, jó napokat látni, tiltsa meg nyelvét a gonosztól, és ajkait, hogy ne szóljanak álnokságot. Isten áldja meg az ő igéjét és ennek magyarázatát ma közöttünk. Most jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mennyi édesatyánk az Úr Jézus által, köszönjük néked, hogy együtt lehetünk itt a templomban, és téged dicsérhetünk ezen a napon. Kérünk téged arra, hogy fogadd el magasztaló szavunkat, mindazért, amit az elmúlt héten is kaphattunk tőled, akár lelki üzeneteket a Biblián keresztül, akár testi gondviselő szeretetedet tapasztaltuk meg a hétköznap életünkben. Köszönjük, hogy testünket, lelkünket is te alkottad, és te viselsz rólunk gondot. Köszönjük minden ajándékodat. Köszönjük téged, hogy megállhatunk, és ezen a napon néked szentelhetjük a szívünket, a figyelmünket, az időnket. Néked, aki alkottál minket, és aki teremtünk vagy, aki nagyon szeretsz minket, sokkal jobban, mint mi azt el tudjuk gondolni. És köszönjük, hogy rád figyelve meghallgathatjuk, hogy te mit akarsz nekünk mondani. Kérünk, segíts nyitott füllel, nyitott szívvel hallgatni az ígét, és hittel befogadni a tanításodat. És kérünk téged, hogy amikor elmegyünk majd innét, és kezdődik az új hét, hadd legyen gyakorlati valósága az életünkben mindaz, amit mondasz. Segíts, hogy az ígének ne csak hallgatói, hanem megtartói lehessünk. Segíts, hogy ne csapjuk be magunkat, meg téged se próbáljunk, hanem kövessük azt, amit mondasz nékünk, hitben és életben. Segíts, hogy így dicsőítsünk majd meg, nem csak most itt a templomban a szavainkkal, vagy az énekünkkel, hanem az egész életünkkel. Kérünk, légy segítségül nékünk. Áld meg és szenteld meg a mi Isten tiszteletünket jelenléteddel, élő igéddel, szent lelked erejével. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket Krisztusunk áldott nevéért. Amen. Kedves testvéreim, ige hirdetésre készülve énekeljük a 372. énekünk első versét. 372. első versét. Könyörögjünk az Istennek, szent lelkének, bocsássa ki magas mennyből fénylő világát. Isten tiszteletünk alapigéjét Pál apostolnak a Tesszalonika beli gyülekezethez írt első leveléből olvassuk, a negyedik rész első 12 versét. Figyelemmel leülve hallgassátok meg az írást. Pál apostolnak a Tesszalonika beli gyülekezethez írt első levele negyedik részében az első 12 vers így szól hozzánk. Továbbá kérünk titeket, atyámfiai, és intünk az Úr Jézusban, hogy aszerint, amint tőlünk tanultátok, mi módon kell forgolódnotok, és Istennek tetszenetek, mindinkább gyarapodjatok. Mert tudjátok, milyen parancsolatokat adtunk néktek az Úr Jézus által, mert ez az Isten akarata, a ti szenté lételetek, hogy magatokat a paráznaságtól megtartóztassátok. Hogy mindegyitek szentségben és tisztességben tudja bírni a maga edényét, nem kívánság erjedelmével, mint a pogányok, akik nem ismerik Istent, hogy senki túl ne lépjen, és meg ne károsítsa valamely dologban az ő atyafiát, mert bosszút áll az Úr mindezekért, amint előbb is mondtuk nektek, és bizonyságot tettük. Mert nem tisztátalanságra, hanem szentségre hívott el minket az Isten. Aki azért megveti ezeket, nem embert vet meg, hanem az Istent, aki a szent lelkét is közlé velünk. Az atyafiúi szeretetről pedig nem is szükség írnom néktek, mert titeket Isten maga tanított meg arra, hogy egymást szeressétek, sőt, gyakoroljátok is azt mind a ma atyafiak iránt, kik egész Makedóniában vannak. Kérünk azonban titeket, atyámfiai, hogy mindinkább gyarapodjatok, és becsületbeli dolognak tartsátok, hogy csendes életet folytassatok, saját dolgaitoknak utánalásatok, tulajdon kezeitekkel munkálkodjatok, amiként rendeltük néktek. Hogy a kívülvalók iránt tisztességesen viselkedjetek, és semmi szükséget ne érezzetek. Kedves testvéreim, az elmúlt vasárnap beszéltünk arról, hogy Isten szent, szerető Isten, aki megszenteli az evangéliumban hívőket. vagyis magának elkülöníti őket örökre. Az ő családjába iktatja azokat, akik hisznek az evangéliumban. Ezt nevezik a teológiában pozicionális szentségnek. Megszenteli őket, a magáévá nyilvánítja azokat, akik hisznek az evangéliumban. Egyszer s mindenkorra. De hallottunk arról is, hogy van egy úgynevezett kondicionális szentség is, ami azt jelenti, hogy egy hívő embernek az életében egyre inkább hasonulnia kell az Úr Jézus Krisztushoz. Egyre inkább meg kell tisztulnia. És eltávolodnia azoktól a dolgoktól, amiket Krisztus bűnnek ítél. Viszont egyre inkább föl kell öltözni azokat az erényeket, amiket Krisztus erénynek ítél a Bibliában. Ezt láttuk, hogy mennyire fontos, hogy lássuk a Szentlélek maga munkája az ember szívébe, hogy egyre inkább az élete tisztuljon, és egyre inkább megszabaduljon azoktól a mocskos dolgoktól, amiket hát gondol, vagy érez, vagy elkövet, vagy mond. És egyre inkább felöltözze azokat a tiszta, szent, erényes dolgokat, amiket Krisztus kíván tőle. Szentléleknek az ereje, munkája ez bennünk, de azt is hallottuk, hogy az embernek, a hívő embernek magának is teljes erővel rajta kell lenni azon, hogy ez így legyen. Teljes erőből törekednünk kell arra, hogy levetkezzük azokat a dolgokat, amikről tudjuk, hogy Krisztusnak nem tetsző. És teljes erővel rajta kell lennünk, hogy felvegyük azokat a dolgokat, azokat a gondolatokat, szokásokat, szavakat, amiket tudjuk, hogy neki kedvesek, és szerinte valók azok. Na most egy kicsit szeretném konkretizálni a dolgot, és a mai igeszakaszból fölhívni a figyelmeteket kettő dologra, amiben Isten szentséget vár az embertől, a hívő embertől. És ez az egyik terület a házasságnak a szentsége, a másik pedig a munkának a szentsége. Két olyan terület ez, ami mindnyájunkat érint. Házasság is többnyire, vagy legalább mondjuk a szexualitás azon belül, különösképpen is erre van kihegyezve Pálnak a mondani valója, illetve a másik pedig a dolog, a munka, hétköznapi fáradozásunk. Ezekben az konkrét életterületeken is Krisztus akarata szerint kell egy hívő keresztjén embernek eljárnia. Az első pontra térjünk. Hát itt az apostol szavait olvasgatjuk, akkor talán nem is tűnik föl úgy első olvasatra, de azért mégiscsak feltűnhet, hogy a harmadik verstől kezdve, tulajdonképpen a nyolcadik versig, a házasság szentségére hívja fel a keresztényeknek a figyelmét. Nagyon fontos e szakasz megértéséhez a háttér, a kulturális háttérnek az ismerete. A háttér ismeretet most szolgáltassa nekünk egy ókori város, Pompei, ami ugyan nem Görögországban, hanem ugye Itáliában található volt abban az időben, de tipikus eset. Azért hozom Pompeit elétek, mert Pompei az Krisztus után 79-ben pusztult el a Vezúv által, vulkánkitörés által, és ebben a városban a vulkán hamuja alatt megmaradtak olyan emlékek, olyan régészeti emlékek, amik hát nagyon árulkodnak arról, hogy mi folyt abban a városban. Hát akik esetleg jártak Pompeiben turistaként, azok lehet, hogy nem is sejtik, hogy hol jártak, vagy miben vettek részt. De ez a város most egyszerűen fogalmazva, hát annak a kornak az egyik tipikus szexvárosa volt. Nem akarom ezt itt túlságosan analizálni előttetek, elemezgetni, de elég annyi hozzá, hogy a római katolikus egyház, amikor elkezdték feltárni a várost, a régészek, akkor hát számos leletet, hogy így mondjam, lakat alá helyeztek, mert gondolták, hogy ez már túlmegy minden határon, és nagyon rossz színbe állítja be az ókori Itáliát, még annál is rosszabb színben, mint amilyennek egyébként is ugye elgondolják az emberek. Summa summarum, testvérek, hogy ez a város ugye 10 000 lakosa volt körülbelül, és hát voltak ott római isteneknek a templomai. Ezeknek a római isteneknek a templomaihoz szinte mindegyikéhez hozzátartozott a paráznaság, a prostitúció, amit nem titokban, hanem ott a nyilvánosság előtt gyakoroltak. Kiderült az, hogy a városnak nem volt egy ilyen vöröslámpás negyed, de hanem az egész város egy vöröslámpás negyed volt. Mindenhol a városban ilyen kisebb bordélyok üzemeltek. Volt, hogy csak egy szoba, egy függönnyel elválasztva az utcától. Volt, hogy luxus bordélyokat találtak ott, és számos graffiti van a falakon, feliratok az ott dolgozó hölgyeknek, illetve hát férfiaknak a neveivel, a specialitásaival. Olyan freskókat találtak, amik hát egészen obszcén jeleneteket ábrázolnak, olyan lámpatartó vasak, illetve hát ilyen kandelábereket találtak, amik ilyen jeleneteket ábrázolnak. Az utcák kövein mindenféle szexuális szimbólumok vannak elhelyezve. Tehát egyszerűen itt mindegy volt, hogy hova megy az ember, megy az utcán, megy a pogány templomba, megy az amfiteátrumba, megy a fürdőkbe, mindenhol olcsón lehetett szexhez jutni, és hát na, azt mondja egy angol régész, hogy az egész város egy nagy bordélyház volt. És akkor gondolják a mai emberek, hogy az csak egy egyedüli hely volt a római birodalomban, de az illető régész, aki beszél erről, azt mondja, hogy nehogy azt gondoljuk, ez az egész római birodalomra így volt jellemző. Tehát ez mindegy volt, hogy az ember Itáliában van, vagy Görögországban van, ott is ugyanezt folyt, és elképzelhetetlen szinte a számunkra, testvérek, hogy mi folyt ott, ilyen téren. Hát itt csak fönn maradtak ezek a dolgok, mondja a régész, máshol nem maradtak fönn ilyen tömegesen és ilyen formában, az idő vasfoga elemésztette őket, meg hát jött egy másik kultúra, egy zsidó-keresztény kultúra, amelyik aztán ezeket az emlékeket többnyire eltörölte, de hát itt nem tudta eltörölni. Pompeiben nem tudta eltörölni. Egyébként annyit mondok még, ha már itt tartok, hogy az akkori kornak a szexuális fővárosa az nem Pompei volt, hanem Róma. Róma a birodalom városaiban nem történhetett semmi, anélkül, hogy Rómába azt ne hagyták volna jóvá. És Róma volt tulajdonképpen a romlottságnak, ilyen szexuális téren is, a prostitúciónak, az obszcenitásnak a legfőbb székhelye a római birodalomba. Egy sajátos kettősség figyelhető meg, hogy tudnélik, egyfelől ugye mi úgy ismerjük ezt a római kort, hogy ott milyen nagyszerű politikusok, meg filozófusok, meg nem tudom, katonai teljesítmények, és milyen hősies erények vannak, csodálatos építészeti alkotások, még romjaikba is figyelemre méltók. És ugyanakkor ez az egyfelől ilyen fényes társadalom, másfelől belülről totálisan meg volt rohadva erkölcsileg. Egyfelől a házasságot a római birodalom területén nagyra becsülték Augustus császártól kezdve, de a paráznaság, a házasságtörés az csak azt jelentette, hogy egy másik házas embernek a házastársával nem volt szabad együtt lakni, együtt hálni, de ha a prostituáltakhoz mentek, az nem számított házasságtörésnek. A házasságot megbecsülték, a felszínen nagyon, nagyon erkölcsösek voltak, de akik házasságban éltek, azok nem tartották házasságtörésnek, hogyha elmentek a piachoz, közben beugrottak ott a, nem tudom én, Oktáviához, vagy nem tudom kihez. Tehát egy ilyen belsőleg dekadens társadalom volt ez, amiben a zsidóság jelentette a kis szigetet. Mi ugye a zsidóságról tudjuk, hogy szanaszét voltak szórodva a római birodalomnak, legalábbis a nagyvárosaiban, viszonylag kisebb, nagyobb kolóniákba éltek a zsidók. A zsidók nem folytak ebbe bele, ők egy külön törvény szerint, ugye Isten törvénye szerint próbáltak élni, és ezek között ez nem volt szokás, ami a pogányok között. És az az igazság, hogy a pogány rómaiak közül abban az időben sokan annyira megcsömörlöttek ettől az erkölcstelenségtől, ami ott körülvette őket, ami egy darabig kedves volt nekik bizonyára, de aztán utána elegük lett belőle, és egyre több pogány, római meg görög csatlakozott be ezekbe a kis zsidó istentiszteleti közösségekbe, és mentek el a zsinagógákba, sőt volt, aki belépett közülük a zsidók közé, mert egyfelől ez ott egy bizonyos erkölcsi tartást talált. És másfelől meg azért is, mert elegük lett a római meg görög istenekből, mert annyi istenük volt, hogy már se tudták, hogy hány van, és nem tudtak választani közülük, meg nem értették az egészet. Lényeg, hogy egyszerűbb volt nekik a zsidóknak a hite, akik azt mondták, hogy egy a mi istenünk. Az Isten hit is vonzotta őket, ez az egy Isten hit, a monoteizmus, de vonzott őket ez a fajta tisztább erkölcsiség is, amit ezek között a zsidók között tapasztaltak. És figyeljétek meg, hogy milyen különleges dolog az, hogy amikor elindulnak az apostolok, Jézus apostolai, hogy vigyék az evangéliumot a társadalomnak, a görög-római világnak, akkor elsősorban hova mennek először? A zsinagógákba mennek. Mennek egyik városról a másikra, és először bemennek a zsinagógába, és hirdetik az ott lévő zsidóknak, és a közéjük tért pogányoknak, hogy eljött a Krisztus, eljött a Messiás, és most már higgyenek a názáreti Jézusban, mert ő a Messiás, akire várnak már évezredek óta. Kövessék Jézust! És így kezdődött el, testvérek, egy ilyen csodálatos átváltozás abban az időben, és most már egy kicsit még jobban értjük ezt az egész dolgot, hogy amikor Pál apostol odafordul a Tesszalonikában él, ez is egy nagy város volt, odafordul a Tesszalonikában élő zsidó keresztjénekhez, meg pogányból lett keresztjénekhez is, és elkezd nekik a házasságnak a szentségéről beszélni, és arra inti őket, hogy a szexualitást a házasság keretén belül tartsák, és ne azon kívül, annak a keretén kívül gyakorolják, akkor ezek az emberek honnan jöttek? Tehát a címzetek, akik olvasták ezt, milyen kulturális háttérből, közegből emelkedtek ki? És milyen közegben kellett nekik élniük? Mert nem mindig ültek a templomba, hanem vissza kellett menniük ebbe a fajta társadalomba, ahol a prostituáltakkal naponta találkoztak. És a prostitúcióval és az obszcenitással lépten nyomon találkoztak, ha kihúzták a lábukat otthonról, már ott a nyakukba ömlött az egész. És mondja nekik az apostol, ti nem élhettek úgy, ahogy a pogányok élnek, akik nem ismerik Istent. Ti nektek máshogy kell élni, ebbe a tekintetbe is, a szexualitás vonatkozásába is. És ezt, testvérek, azt mondom nektek, hogy lehet, hogy a mai világot még ilyen formában nem lepte el a szexualitás, vagy a prostitúció, vagy a perverzitás, vagy az obszcenitás, mint ahogy azt a világot akkor ellepte. De, testvérek, azért itt van eléggé, és az az igazság, hogy a keresztényeknek ma is máshogy kell viselkedniük, mint ahogy a nem hívő, nem keresztény, pogány emberek viselkednek. Kerülnünk kell, testvérek, nekünk is a Pál szavai szerint minden olyan szexuális viselkedést, ami Isten törvényébe ütközik, ami Krisztus akaratába ütközik. A fő parancs, vagy az alapvető parancs ugye a 10 parancsolatban van, hogy ne paráználkodj. Paráznaság az azt jelenti, a házasság keretén kívüli szexuális kapcsolat. Akár minémű szexuális kapcsolat a házasságon kívül. Az olyan értelemben, hogy ha valaki már házasságban él, nem csalhatja meg a párját ilyen formában. Olyan értelemben is, hogy valaki még nem él házasságba, akkor sincs feljogosítva a szexualitásnak a gyakorlására. Vagy valaki netalántán már túl van a házasságon, mert elvesztette a férjét, feleségét, akkor sincs feljogosítva arra, hogy a házasság keretén kívül szexuális kapcsolatokat létesítsen ezzel az alamazzal. Ez a fajta promiszkuitás, amit ma látunk, hogy váltogatják az emberek a társaikat jobbról-balról, ez abszolút a paráznaság kategóriájába esik. A szexualitás az Isten ajándéka, az egész Biblia ezt mondja, de azt belehelyezte a házasságnak a keretébe. És azon belül ezt lehet gyakorolni teljesen szabadon, de azon kívül semmilyen formában. Valaki ezt gyakorolja, bűnt követ el, vétkezik. Az meg abszolút, hát abszurd dolog, testvérek, hogy vannak ilyen parázna emberek, akik össze-vissza mindenkivel összefekszenek, vagy lefekszenek, és akkor azt mondják magukról, hogy ő keresztjének. Ő keresztjének. Lehet, hogy ezt nem tudjuk itten egymásról, vagy ne is tudjuk, nem kell nekünk ezt tudni, hála Istennek, hogy nem tudjuk, de Isten tudja. És testvérek, ez a dolog, ez, hogy én magamat keresztjének nevezem, miközben esetleg így élnem, hát ez egy nonsens dolog, ilyen nincsen. Tehát Pál apostolnak a szavait olvassuk, vagy Péter apostolét, vagy bármely, vagy Krisztusét, ilyen nincs, testvérek. Az vagy nem keresztjén, aki ilyet csinálja és ilyen életformába él, vagy nem keresztjén, vagy egy engedetlen keresztjén, aki az Isten ítélete lesz. Most természetesen nem arról beszélek, hogyha például valaki udvarol valakinek, akkor ne foghatná meg a kezét, vagy ne csókolhatná meg. Nem erről van szó, de ebbe a dologba is nagyon oda kell figyelni, még a hívő embereknek is, hogy minden szabad nékem, de nem minden használ. És vigyázni kell, hogy csak odáig menjünk el a leendő, esetleg leendő házastársunkkal is, amíg még bennmaradunk Isten akaratának a keretei között, és amire nyugodtan rá tudjuk mondani, hogy ez az Isten dicsőségét szolgáló magatartás, és még az ő uralma alatt vagyok, és az ő dicsőségét szolgálja az, ahogy én viselkedek. Mert hogyha ezen túllépünk ezen a határon, akkor már vétkezünk. Tehát, ha pedig hívő emberek vagyunk, akkor azt mondja az apostol, hogy igyekezzünk teljes erőnkkel, a Szentlélek is ezt munkálja, a szexualitást a házasság keretén belül tartani. Azt mondja itt az apostol egyébként, hogy annak érdekében, hogy ne éljünk ilyen kicsapongó életet, már hozzászoktunk ahhoz, hogy ezeket a bűnöket az emberek mindenféle ilyen kis semleges dolognak állítják be, hogy félrelépés, meg. De ez nem félrelépés, testvérek, ez paráznaság, ez bűn az Isten előtt, meg más egyéb neveket is szoktak ennek adni, meg magyarázgatjuk itten Freudóta, hogy ez természetes, meg mi károsodni fogunk, hogyha nem ezt csináljuk, meg rosszat tesz a házasságnak, a nagyon hűségesek. Ezeket felejtsük el, testvérek. Ezek a Biblia fényében, ezek nem működő dolgok, ezek bűnök. Hát azt mondja az apostol, hogy ne kövessük el ezeket a bűnöket, az így mondja, hogy fegyelmezzük meg magunkat. Azt mondja, magatokat a paráznaságtól megtartóztassátok. Tartóztassátok magatokat vissza ettől a dologtól. Önmegtartóztatás, ismerjük ezt a szót, nem nagyon divat manapság, semmiben nem nagyon divat önmegtartóztatónak lenni, se az evésbe, se az ivásba, se semmibe. De azt mondja az apostol, hogy ez... Tartóztassá, fegyelmezzétek meg a testi vágyaitokat. Azt mondja itten egy másik kifejezést is használ, hogy ne a kívánság gerjedelme uralkodjon rajtatok, vagyis ennek a nemi vágynak a szenvedélyének ne szolgáltassátok ki magatokat. Ne ez vezérelje a döntéseiteket, a szokásaitokat, hanem Istennek adjátok oda magatokat. Ő vezérelje, Krisztus vezérelje. És akkor minden rendben lesz. És Krisztus úgy fogja vezérelni, hogy tisztességben és szentségben bírjátok a magatok edényét. Érdekes ez a kifejezés, mert edénynek nevezi a feleséget. Itt különösen a férfiakhoz beszél egyébként az apostol, hogy akkor lesz a feleségetekkel szent és tiszta kapcsolatotok, hogyha megtartóztatjátok a magatokat a paráznaságtól. Akkor itt jelentkezik a pozitív hatása ennek a fajta életnek. Nem a paráznaság szolgálja a jobb házasságot, nem a szabad szex szolgálja a jobb házasságot, hanem pontosan az, hogy egy férfi önmagát megtartóztatja, fegyelmezés, hűséges a feleségéhez. Ilyen szempontból is. Fegyelmezzétek magatokat, hogy hasznát lássa a házasságotok annak, hogy ilyenek vagytok. Egyébként még egy intelmet fűz ide az apostol, sőt még kettőt, azt mondja először is, hogy senki ne csalja meg a testvérét. Senki ne károsítsa meg a testvérét a Károli szerint, mert hogy akár hogyan is, de aki parázna, az becsap valakit. Vagy a házastársát csapja be, vagy a szomszédját, vagy a lelki testvéreit csapja be, valakit félrevezet, becsap. és megkárosít. Súlyos károsítás ez. Ne károsítsátok meg egymást. Sőt, annyira kemény az apostol testvérek, hogy még hozzáteszi a 6. versbe, hogy aki vétkezik ebbe a tekintetbe, azon bosszút áll az Isten. Hát ha valaki ki akarja tenni magát az Isten bosszúállásának, akkor csinálja. De hogyha el akarja azt kerülni, akkor ne, akkor kerülje ezt a bűnt. Tagadja meg magát. Mert ami elhívásunk, mondja az apostol, a szentségre szól, és nem a szentségtelenségre. Ebbe a dologba is a házasságnak a szentségét őrizni kell. A szexualitást abba a mederbe kell gyakorolnotok, mondja a hívőknek, nekünk is, nekem is, nektek is, amiben Isten azt elhelyezte. És akkor ezen áldás lesz, ez jó lesz így. De egyébként pedig a romlás, a dekadencia, a fertő, a mocsár felé fog benneteket vinni. Tehát ez az egyik életterület, testvérek, hát sokat lehetne még erről gondolkozni, meg talán beszélgetni is. Kicsit olyan intim kérdés, de mégis hát az apostol nem kerüli ezeket az intim problémákat se. Igyekezzünk komolyan venni a házasság szentségét, tisztaságát, amíg csak erre lehetőségünk van. És azután is. Na, a másik életterületre is hadd térjek át, a munka területére. Azt mondja az apostol itten, hogy becsületbeli dolognak tartsátok, hogy csendesen éljetek, tegyétek a magatok dolgát, saját kezetekkel dolgozzatok, amint rendeltük néktek. Na, megint ismernünk kell a kultúrát, a görög-római kultúrát, mert ott más volt a munka felfogás, mint manapság. Az ókori Rómában, illetve Görögországban a munka valami alantas dolognak számított. Különösképpen is a kétkezi munka. A kétkezi munka. Például hát Arisztotelész elég okos ember volt, de azt mondja, hogy a munka az a szabadság ellentéte. Mert aki munkálkodik, aznak van főnöke. És akinek meg főnöke van, az megmondja neki, hogy ezt csinálja, azt csinálja, és az olyan ember már nem szabad. Nem vagyok szabad. Hát van benne valami igazság. De ugye szembeállítani azért a szabadságot a munkával, azért egy kicsit merész gondolatnak tűnik. Aztán azt mondja, hogy egy bizonyos Xenofón, ismerhetjük az ő nevét is talán innen-onnan, azt mondja, hogy a kétkezi munka az egy olyan tevékenység, amit azok végeznek, akik nem elég okosok, mondja, kellő intellektus hiányával élnek, nincs nekik beleérző képességük, nincs nekik finomság a lelkükbe, képzetlenek, nem értik a művészetet, ezek dolgoznak. Tehát ez egy ilyen megvetendő emberek, akik kétkezi munkát végeznek. Homérosz dicsőítette költeményeiben a régi görög előkelő rétegnek a tétlenségét, hogy nem csináltak tulajdonképpen semmit. Ez a valami, ez csodálatos, mondta. És hát a munka, a kétkezi munkát, az a rabszolgáknak, meg a szolgáknak, meg a nőknek a dolga, mondta Homérosz. Hát a nőknek, a férfiak, azoknak az a tevékenység, hogy politizáljanak, mondta, és filozófáljanak egész álló nap, ugye, és esetleg hát katonáskodjanak. De az összes többi kétkezi munka a mezőgazdaságban, hát az alantas. Nos, Cicero, őt idézem még, mert őt is talán ismeritek, így ír, hogy minden kézműves, piszkos munkával foglalatoskodik, és egy műhelyben nincs semmi nemes. Na hát, ilyen volt a hozzáállás a munkához, kétkezi munkához. És akkor most kezdjük érteni, hogy miért... azoknak az embereknek, akik ebből a fajta közfelfogásból jönnek, mit jelent az, amikor Pál apostol azt írja nekik, hogy saját kezetekkel dolgozzatok. Saját kezetekkel. Ez nem valami dehonestáló dolog, hanem saját kezetekkel dolgozzatok, hogy ne szoruljatok rá másokra, hanem el tudjátok magatokat tartani. Ez nekünk ilyen triviális. Nem is gondolnánk, hogy ez a mai közfelfogás azért ez a kereszténységnek volt köszönhető, ezt nem Rómának meg a görögöknek köszönhetjük, hanem a zsidó keresztény kultúránknak. Nagyon fontos dolog ez, testvérek, mert a zsidók valóban akkor is nem csak a szexualitás meg a házasság területén, hanem a munka területén is másképp viselkedtek. Miért viselkedtek másképp? Azért, mert ott volt a kezükben az Ószövetség, és mit láttak, hogy Isten teremti a világot. Isten megteremti a világot a szavával, de az embert hogy teremtette? Hát a Biblia ilyen antropomorfisztikusan adja elénk, hogy a kezeivel formálta meg a föld porából az embert. Vagyis Isten, amikor az embert teremtette, dolgozott, kétkezi munkát végzett. És aztán olvassuk, hogy miután befejezte Isten az ő munkálkodását, a hetedik napon megpihent. Megpihent a munkája után, a teremtés munkája után. És aztán folytatja aztán a 10 parancsolat, hogy amit Mózesnek ad az Isten a kőtáblákon, hogy 6 napon át dolgozzál, végezd minden dolgodat, de a 7. nap az Úrnak, a te Istenednek napja, azon pihenjél meg, s álljál az Úr elé, szented meg azt a napot. De előtte ott van, hogy 6 napon át dolgozzál. És a zsidók tartották magukat ehhez a ritmushoz. Nekik nem volt ez dehonestáló, hogy kétkezi munkát végezzenek, sőt, azokat a munkákat is elvégezték, amiket senki görögök meg a rómaiak nem voltak hajlandók elvégezni, mert azok nem voltak hajlandók pénzhez nyúlni például. Ezt meg csinálja a zsidó. És aztán a zsidó megcsinálta ezt is. A piszkos pénzzel kezdett foglalkozni. Aztán ma meg már... Ja. Ma is azzal foglalkoznak sokan közülük. Nyakukban maradt az ügy. Na, de hát ez ilyen. Jöttek a keresztjének? Jött a kereszténység a zsidósággal karöltve, hogy így mondjam, hát attól aztán nyilván eltérve. De a keresztjének is, az apostol, Jézus maga is, ugye, azt maga is dolgozott, bár nem olyan formában, mert de azt mondja a főpapi imádságában Istennek, hogy elvégeztem a munkát, amit rám bíztál. És elvégezte, az egy munka volt a megváltás, hogy így mondjam, egy nagy munka, amit más nem is végezhetett el, csak ő végezhette el. Ő kellett, hogy eljöjjön a földre Szűz Márián keresztül, ő vállalta magára a bűneinket, azok büntetését, a Golgota keresztjén, ő vitte ki azt a keresztet oda a Golgotára, az ő vére folyt, őt szégyenítették meg, őróla rángatták le a ruháit, az ő kezeit, lábait szegezték át, hogy elvégezze a mi megváltásunkat. És amikor elvégezte, utána föltámad, fölment a mennybe. De a keresztények tudják, hogy Jézus most is dolgozik. Mit csinál például? Közben jár, érettünk, mondja a zsidókhoz írt levél. Folyamatosan imádkozik a hívőkért. De Jézus megerősítette a 10 parancsolatnak az érvényét a tanítványai előtt, és ott is világos volt, hogy a keresztényeknek dolgozniuk kell. Jézus tanítványai kik voltak? Hát a legtöbbje ilyen halászember volt. Kétkezi munkát végig, mégpedig nem is könnyű munka az a halászat. Ebbe dolgozták, ebbe napcserzett arccal, kirepedezett tenyérrel, ezzel húzták a hálót, ott dolgoztak a kis hajókáikban a genezáreti tavon. Munkás emberek voltak. És utána se ijedtek meg a munkától. Pál apostol tudott a sátor ponyva készítésbe dolgozni. Amikor eljutott valahova, és nem voltak még ottan keresztények, akik segítették volna, hogy ő ottan evangélizáljon, prédikáljon, akkor elment dolgozni. És beállt ebbe a sátorponyva készítésnek, vagy ponyva készítésnek a munkájába, és ott dolgozott, és közben is beszélt Jézusról az embereknek. Hát itt azt írja ezeknek a Tesszalonika belieknek, hogy na, ti dolgozzatok. Két kezetekkel dolgozzatok, hogy eltartsátok magatokat, az otthonotokat, és ne szoruljatok rá másokra. Ez Tesszalonikában valami egészen extrém dolog lehetett, testvéreim, mert mind a két levélben, ugye Pál két levelet írt a Tesszalonika, mind a két levélben ez a munka probléma ott szerepel. Valószínűleg, hogy az emberek az ottani keresztjének azt gondolták, hogy hát, Pál apostol azt mondta, hogy jön vissza Jézus, és ez nagyon hamar fog megtörténni, hát, akkor már nem is dolgozunk, akkor letesszük a munkát, mi várjuk az Úr Jézust. És ilyen tétlenségbe mentek, hogy majd jön az Úr, hát most már minek dolgozunk, mindjárt itt a világ vége, kezdődik az új világ, nem kell már dolgozni. És nem dolgoztak. És mondja Pál, hogy ezek ataktosz emberek, ezek rendetlen emberek, akik nem akarnak dolgozni, tudnának, volna munkájuk is, képesek is rá, de nem akarnak dolgozni. Az ilyenektől külön üljetek el, mondja a keresztjéneknek. És itt a második levelében is az apostol megint előveszi ezt a témát, hogy a semmittevés, a lustaság, a restség a hívő emberektől távol kell, hogy álljon. Dolgozzatok! Miközben lehet a kultúra ezt megveti, ti ne vessétek meg a kétkezi munkát, ti dolgozzatok, tegyétek meg, ami a ti dolgotok. Na mostan erre manapság egyik-másik keresztény testvéreim rászorul ugyanerre az intésre, hogy ne lustálkodjon, mert manapság is vannak ilyen keresztények, akik lustálkodnak, tétlenkednek, várják az Úr Jézust, vagy nem várják, de nem csinálnak semmit, azt várják, hogy majd mások segítsék őket. De manapság inkább a ló túlsó oldalára szokott átesni a legtöbb ember, hogy reggeltől estig dolgozik. Se ét, se nappal nincs, se hétvége, se hétköznap, dolgozik látástól vakulásig. Ahogy a Wilhelm Busch írja a könyvébe, hogy egyszer egy temetőbe járt, ott volt egy sír, rajta volt egy név, és alatta a felirat, egész élete a munka volt. Egész élete a munka volt. És azt mondja, elgondolkoztam, hogy ez akár egy lónak a sírfelirata is lehetne. Hogy annak is egész élete a munka volt. Hát ez egy ember. Hát nem arra hivatott el egy ember, hogy egész élete a munka legyen, hanem arra, hogy 6 napon át dolgozzon, de ne a munka legyen az istene, hanem Isten legyen az istene. És őt előtte álljon meg, és ő legyen neki a legfontosabb. Őt imádja, őt tisztelje. Vegye komolyan azt, hogy 6 napon át dolgozok, de a 7. nap az istené. És akkor megállok, pihenek. És az Úr elé állok, és dicsérem őt. És regenerálódok egy kicsit, és úgy kezdem neki az újabb hetet. Sokszor találkozom ezzel, testvérek, biztos ti is találkoztok ezzel. Mondom embereknek, hogy hát tessék jönni a templomba. Kinek van arra ideje? Mondja nekem. Hát kinek van, ha én dolgozom tiszteletes, én szorgalmas ember vagyok. Hát mondom, akkor azek szerint, akik ott vannak vasárnap a templomban, azok nem szorgalmas emberek? Maga szerint? Azok nem dolgoznak semmit, mert ott ülnek a templomba egy órát, vagy másfél óra, míg eljönnek, meg hazamennek? Azok ilyen tétlen, lusta emberek? Hát akkor hümmög egy sort az anyám, ugye, vagy apám, aztán csak nem jön. Mert neki erre nincs ideje. Hát ez, amikor már a munkának, hogy így mondjam, a munkát kezdi isteníteni az ember, és nem is csak, hogy isteníteni, hanem a rabságába esik tulajdonképpen. És a munkától várja tulajdonképpen azt, hogy megadja neki azt, amit Istentől kéne megkapnia és várnia. Ez már baj. Ez már egy bálványá válik a munka. Az ember rabjává válik. És nem tudja letenni azt a vésőt vagy kalapácsot. Az már baj, testvére. Az ilyen az bálványimádásba is esik, azon túl, hogy tönkreteszi magát. Se egyik végletbe ne essünk, a tétlenség, lustaság, se a másik, hogy a munkát kezdjük el bálványozni. Hanem ott maradjunk azon az arany középúton, amit Isten igéje mutat nekünk. 6 napon át dolgozzá, akkor is Istenre figyelve végezd a munkádat, de a 7. napon álljál meg, és menj el a templomba, és köszönd meg Istennek, hogy dolgozhattál, énekeljél az Úr dicsőségére, imádkozzál, hallgassad meg az ő igéjét, táplálkozzál vele, és menjél vissza, megerősödve egy kicsit, megújulva testben, lélekben a hétköznapi tevékenységeidbe. Aki ezt nem követi, testvérek, az megissza a levit. Megmondjuk előre, megissza a levit. Mert azon túl, hogy bűnt követel, Isten haragját is vonja magára. Mert erre is vonatkozik, hogy aki az Isten bosszút áll az éneken, akik semmibe veszik őt. Na, látjátok, testvérek, ezt a 2 fontos életterületet. Tehát amikor azt mondom, hogy Isten minket szentségre hívott, szent életre, tiszta életre, az akaratához idomuló életre hívott, és arra, hogy hagyjuk el azt, ami nem az ő akarata szerint való, akkor nem valami elvi dologról beszélek. Nem ilyen teoretikus, meg filozófikus dolgokról van szó, hanem ilyen gyakorlati dolgokról. Mint a szexualitás, hogy azt hogy gyakoroljam, mind gyakoroljam. A munka, hogy gyakoroljam, mind gyakoroljam, hogy ne, hol, mikor, miért. Segítsen bennünket az Úr, hogy ha már keresztényeknek valljuk magunkat, Krisztus követőinek, akkor tényleg kövessük a Krisztust ezekben a gyakorlati dolgokban, és akkor meg fog minket áldani, és hordozni fog minket a tenyerén, és a szívünkből nem fogy el az öröm, nem fogy el a magasztalás és a hálaadás. Segítsen az Úr minket gyakorlati életszentségre, egyre inkább gyakorlati életszentségre. Jöjjetek, hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük néked, hogy te eljöttél erre a földre, és elvégezted a te munkádat, a megváltás munkáját. És ezért van bocsánat mindarra a bűnre, amit mi elkövetünk az életbe. Látod, hogy akár a munkaterületén, akár a szexualitás területén is milyen vétkeket követtünk el az elmúlt évekbe, évtizedekbe. Mi nem ismerjük egymást így, és nem is kell ismernünk, de te ismersz minket, te tudod a mi dolgainkat. Köszönjük néked, hogy jöhetünk hozzád bűnbánattal, és bocsánatot kérhetünk tőled az ilyen jellegű bétkeinkért, súlyos mulasztásainkért, súlyos bűneinkért. Kérünk téged, hogy bocsáss meg paráznaságainkért, és bocsáss meg lustaságainkért, vagy éppen munkaistenítésünkért. Segítsél bennünket, hogy minket ne a test irányítson, ne a testi vágyaink, ne a testi gerjedelmeink, hanem tudjál bennünket te irányítani. Szeretnénk átadni neked a szívünket, a testünket, a lelkünket, az egész valónkat, ahogy te is átadtad magad érettünk, Úr Jézus, hogy el ne vesszünk, hanem örök életünk legyen, mi is hadd adjuk át neked magunkat, hogy te irányítsál bennünket. Add, hogy a szexualitásban is és a munkában is a te útmutatásaidat, a te parancsaidat követhessük. Látod, hogy nem könnyű dolgunk van ebbe a dologba, de mégis kérünk, hogy segíts nekünk. Köszönjük, hogy nem parancsolsz lehetetlent, hanem veled együtt megtehetjük, ami jó, ami erényes, ami példaértékű, ami a keresztényekhez és legfőképpen te hozzád, Jézusunk, te hozzád méltó. Segíts bennünket, hogy várjunk téged, de ezzel a szent élettel, ezzel a példaszerű élettel. Segíts, hogyha bizonyságot kérnek tőlünk, ahogy a fogadó igénken volt, hogy tegyünk tanúságot ami bennünk élő reménységről, akkor segíts úgy beszélni, hogy közben ott van a háttérben ez a szent élet, ez az erkölcsileg tiszta fedhetetlenségre törekvő élet. Segítsél bennünket, hogy ne úgy beszéljünk, hogy se a munkában, se a szexualitásban nincs rendben a dolog, hanem pont rendetlen az egész, és közben mégis rólad beszélünk. Könyörülj rajtunk, hogy ne így legyen, hanem hadd legyen ott az életünk tisztasága, a szavaink, a hitünk, a bizonyságtételünk tisztasága mellett vagy mögött. Kérünk téged, légy segítségül nékünk, hogy ne csak elvi keresztjének legyünk, hanem gyakorlati keresztjének, akik követjük az életünk minden területén a te akaratodat. Köszönjük néked mai tanításodat, és kérünk, hogy légy velünk, segítse mai napot is megszentelnünk, segítse a jövő héten is tiszta, szent életet élnünk otthonunkban, azon kívül a munkahelyeinken. Segíts bennünket, hogy minden dolgunkat a te dicsőségedre tudjuk elvégezni. Kérünk téged, légy a betegeinkkel, könyörülj rajtuk szenvedésükben, gyógyítsd meg őket, ha lehetséges, de ha nem lehetséges, akkor is hordozzad őket, fordítsd magadhoz a szívüket, és add, hogy beléd kapaszkodhassanak. Áld meg azokat, akik házasságot kötöttek, kérünk, légy velük, és szenteld meg házasságukat. Add, hogy téged tudjanak örömmel, hálaadással dicsőíteni, és szentül tudják élni a házas életüket. Kérünk téged arról, hogy hordozzál minnyájunkat, Urunk, a te nagy kegyelmedben és nagy szeretetedben a továbbiakba is. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, drága testvéreim, és a hirdetéseket hallgassuk meg. Szomorú szívvel jelentem a gyülekezetnek, hogy elmúlt héten halottunk volt. Pénteken délben 12 órakor deszken búcsúztunk Dékány Istvánné, született Macali Magdolnától. Isten vigasztalását kívánjuk itt maradott férjének, családtagjainak, rokonságának. Azt örömmel jelentem a gyülekezetnek, hogy házasságkötés történt gyülekezetünkben elmúlt hétvégén. Dr. Nagy Zoltán is jegyzette házastársul Szilágyi Katát, illetve most már nem is jegyzette, hanem már feleségül is vette. Isten áldja meg őket, és használja továbbra is családjaik, gyülekezetünk és az ő országa építése javára. Hirdetem azt, hogy házasság kötések állnak előttünk. Augusztus 19-én a Kálvintéri Református templomban tervezi házasság kötését Molnár Péter és Ocskó Dóra, valamint itt a mi templomunkban szeptember 1-én tervezi esküvőjét Erdei Katalin és Hidvégi Péter. Isten áldja meg a házasulandók szent szándékát. Hirdetem a testvéreknek, hogy jövő héten kedden bibliaóránkat még meg tudjuk tartani, de szerdától már gyülekezeti táborba megyünk, úgyhogy akik jelentkeztek, azok készülődjenek. Szerdán este kell odaérnünk, ha jól tudom, 5-6 óra körül. Igen, inkább 6 óra körül. De ettől függetlenül még a keddi bibliaórát meg tudjuk tartani. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző és megáldó pásztora.